Hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az egyházak a közösséget szolgálják, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Bakony-Csernyei Evangélikus Óvoda épületének alapkőletételén. Soltész Miklós arról beszélt, az ország minden pontján töretlen a bizalom az egyházi intézmények iránt, legyenek azok akár szociális, akár oktatási intézmények. Az államtitkár hangsúlyozta, az egyházak Magyarországon az elmúlt években több mint 200 óvoda megújításában vagy újjáépítésében vállaltak szerepet. Römterinek nevezte, hogy idén két új evangélikus óvoda építése is megkezdődhet Bakony-Csernyén, illetve Sopronban. Hozzátette, a jövő évi költségvetésben is biztosítanak forrásokat az egyházaknak ilyen célokra. Orbán Viktor magyar kormányfő önálló álláspontja nagyobb elismerést kelt Moszkvában, mint az európai diplomácia vezetőjének rövidlátó politikája, de Oroszország nem kíván beleavatkozni az európai belügyekbe. Jelentette ki kérdésre válaszolva Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szerdai sajtótájékoztatóján. A legcsekélyebb mértékben sem kívánunk beleavatkozni az európai belügyekbe. Bennünk nyilvánvalóan sokkal nagyobb elismerést kelt Orbán független és konstruktív irányvonala, mint az európai diplomácia vezetőjének, meglehetősen rövidlátó és helyenként ellentmondásos irányvonala. Ez valóban így van. A magyar miniszterelnök korábban az X közösségi oldalon azt írta, nyílt összeesküvés folyik Magyarország ellen Manfred Webernek, az Európai Néppárt vezetőjének és Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének a vezetésével. Szerinte az a céljuk, hogy leváltsák a magyar kormányt. A kormány segítséget nyújt azoknak a kisgyermeket nevelő édesanyáknak, akik úgy döntenek, hogy munkába állnak, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebookon közzétett videó nyilatkozatában. Zsigó Norbert hozzátette, ha a gyermek bölcsödébe jár, és az édesanya visszamegy dolgozni, a fizetése mellett járnak neki a gyermeknevelési támogatások, a gyes vagy a gyed. Az édesanyák a gyermek 6 hónapos korától dönthetnek úgy, hogy munkába állnak. Ha pedig 2-3 év alatti gyermek mellett állnak munkába, mindegyik gyermek után jár a gyed vagy a gyes, tette hozzá. Mint elmondta, a gyed maximális összegét 2010 óta több mint 3-szorosára emelték, és ehhez jön hozzá a családi adó és járulék kedvezmény, amelynek összegét jövőre meg is duplázzák. A Fidesz üdvözli a kormány szerdai döntéseit a vidéki otthonfelújítási programról és a fiataloknak tervezett munkás hitelről, közölte a kormánypártok kommunikációs igazgatója a Facebook bejegyzésében. Menczer Tamás hangsúlyozta, az intézkedések az új gazdasági akcióterv részei újabb segítséget jelentenek a vidéki családoknak és a dolgozó fiataloknak. Hozzátette, már az országgyűlés előtt van a családi adókedvezmény megduplázásáról szóló törvényjavaslat is. Mint írta, a kormány terveiről a magyar emberek véleményét is várják a nemzeti konzultáció keretében. Ha a magyar emberek is támogatják a tervet, akkor jövőre indul a munkáshitel, amellyel 17-25 éves fiatalok kamatmentes, szabad felhasználású hitelhez jutnak, legfeljebb 4 millió forintig. Továbbá a vidéki kis településeken élő családok otthonuk felújításához visszanem térítendő támogatást és kedvezményes hitelt igényelhetnek, illetve két lépcsőben megduplázzák a családi adókedvezményt, sorolta. Megközelítette az 54 milliót a korai szavazásban résztvevő választók száma az Egyesült Államok elnök választásán. Az NBC TV csatornának többek között a tagállamok választási szerveire hivatkozó jelentése szerint a szerda reggeli órákig 54,3 millióan éltek választójogukkal személyesen a korai voksolásra megnyitott szavazóhelységekben vagy levélszavazat formájában. Ez a szám meghaladja a 2020-as választáson leadott összes voks harmadát. Négy éve összesen 158 millió amerikai szavazott. Az összesítés szerint azok, akik leadták szavazatukat, 41%-nyian regisztrált demokraták, 40%-nyian regisztrált republikánusok, 19%-nyian pedig párthoz nem tartozó regisztrált választók. Kamala Harris demokrata és Donald Trump republikánus elnökjelölt folytatja kampánykörútját, amely kevesebb mint egy héttel a választás hivatalos napja, november 5-e előtt szinte kizárólag a billegő államokra koncentrál. Végül az időjárásról. Csütörtökön sokfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben fátyolfelhős napos és tartósabban párás, ködös, illetve rétegfelhős tájakkal is találkozhatunk. Utóbbira nagyobb esély a keleti észak-keleti ország részben van. Itt szitálás, gyenge eső is előfordulhat. A csúcshőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Híreket hallottak a Szent István Rádió hullámhosszán.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Reklámot hallottak.
Túl sok kérdés, túl sok féltés egy helyben jársz. Régen kéne lépned végre bátran tovább. A múlt fájdalmát ne öleld most már, engedd el, ami még mindig bánt, fújja a szélel a bánatod már.
Minden órák űrizni kár, bár csak tudnám, merre tartunk, lépjünk tovább. Emlékezz csak a szépre is, engedd el, ami már nem kell, fújja a szél el a bánatod már.
Vissza, csak előre, hova a lábunk visz. Nincs több kérdés, néhány lépés, választ csak el. A két szemedben minden válasz, csak ennyi kell.
ez az útvesztő addig tart, ahol a boldogság minket vár, ez a végállomás.
Ne nézz vissza, csak előre, hova a lábunk visz, megyünk tovább. Borítsunk vágylat a múltra, és érezzük végre, hogy a szívünk most megpihen. A kezed a kezemben tartom, és elmúlik minden, mi fáj. Ne nézz vissza, csak előre, hova a lábunk küsz, megyünk tovább, 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 amíg megérkezünk. Ne nézz vissza, ne nézz vissza már.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban folytatjuk a pénteken elkezdett beszélgetésünket Polgár Anasztázia barlang vezetővel, helyszín a Lilafüredi Szent István barlang. Tartsatok velünk, érdemes! Mennyire vizes? Tehát kell például szivattyúzni a vizet a járható részekből?
Jellemzően nem. Tehát legtöbbször ilyen problémánk nincsen. Én, amire emlékszem, mióta itt vagyok, 2010-ben volt, ha jól emlékszik rá, szerintem minden hallgató is emlékszik majd, hogy 2010-ben volt olyan időszak, amikor elöntötte a barlangot a víz, kint a felszínen is okozott akkor problémákat az árvíz.
Hallgatóinknak elárulom, hogy gyönyörű ez a barlang és ezek a képződmények. Itt a fordulóban is van egy nagyon szép cseppkő formáció. Ennek van neve?
Neki külön nem adtak, viszont tőle balra, hogyha fölnézel, a Mátyás templomot látjuk. Egy hatalmas cseppkő képződmény, most már cseppkő oszlop. Ugye a cseppkövek úgy alakulnak, hogy fölülről és alulról is növekszenek, fölülről a függő cseppkő, lentről az álló cseppkő, majd mikor a kettő összenőtt, ebből lesznek a cseppkő oszlopok. Hát itt egy gyönyörű cseppkő oszlopot látunk, ő a barlang legnagyobb cseppkő képződménye egyébként, a Mátyás templom.
Menjünk tovább. Hol vagyunk most?
Az oszlopok termébe érkeztünk. Itt szoktunk beszélni a cseppkők képződésről, tehát itt szoktuk, jó szemléltethető, ezért itt szoktunk róla beszélni, hogy hogy is alakulnak ki a függő cseppkövek, az álló cseppkövek, a cseppkő oszlopok. Ez a három alaptípus egyébként, amit szoktunk emlegetni, mint cseppkövet, de nagyon sok, 31 néhány féle cseppkő létezik. Vagy a kialakulásuktól, vagy pedig a formájuktól függően szoktuk őket különbözőképpen nevezni. Léteznek ilyenek, hogy drapéria, vagy retek cseppkő, vagy farkasfogas cseppkő. De nagyon sokféle attól függően, hogy hogy épülnek éppen.
Ez is egy kürtő itt, amit itt látunk fent?
Igen, ezt már vakkürtőnek szokták nevezni, tehát ez nem vezet ki teljesen a szabadba, valamikor kivezetett. Most már ember számára nem kimászható, viszont hogyha nagyobb csapadék hullik, akkor itt ezen a részen még mindig intenzívebben folyik be a víz, mert hogy nagyobb járatok vannak a kőzetben, mint a barlang többi részén, és itt, hogy alatta belenézünk a mederbe, a kívánságok tavát látjuk, ami hol száraz, hol nem, most valamennyi víz, ugye a sok csapadéknak köszönhetően van benne. Itt a látogatók kívánhatnak valamit, amit nagyon szeretnének. Hát a látogatóknak is szoktam mondani, hogy természetesen garantálni nem tudjuk, hogy teljesülnek a kívánságok, de reménykedjünk benne.
Van élet a barlangban? Tehát a denevérek, ugye, azok ideiglenesen használják a barlangot. Más élőlények, gondolom, kisebbek vagy mikroszkópikusak.
Így, ahogy mondod, általában a tipikus barlangi élőlények szintelenek, mikroszkópikusak, vakok. Tehát ugye ezek tudnak, ezek a legegyszerűbb kis élőlények tudnak leginkább ezekhez az ort körülményekhez alkalmazkodni, de nevéreink, ők pedig jellemzően téli álmukat alusszák bent, vagy tavasztól őszig, amikor a kicsik születnek, ugye nyári időszakban, akkor látjuk bent még azokat a példányokat, akik a kicsiket a világra hozzák, vagy a piciket mozgolódni, vagy akik éppen nagyon szervezett kolóniában működnek ők együtt, amikor az anyák ugye megszülik a kicsiket, és táplálják őket, a kolónia többi része élelemmel látja el az anyákat, tehát ők hordják be nekik az élelmet addig, amíg a kicsik fel nem cseperednek, úgymond.
Hány egyet számról beszélhetünk körülbelül, van erről adat?
Hát szoktuk számolni őket, hogy mennyire sikerül pontosan, ezt így nem merném 100%-ra mondani, hogy ez egy valóban pontos adat, de amit meg tudunk számolni, olyan 200-300 példány között szokott lenni talánta. Ez a színházterem, nagyon jó a terem akusztikája, de egyébként a barlang termeknek általában a tömör, mészkő, az 1 millió olyan felület, ahonnan vissza tud verődni a hang. Ezek adják általában, hogy minden barlangi teremnek nagyon jó az akusztikája, tehát mint ahogy lehet is hallani a túrák során, nincs szükségünk szócsőre, még akkor se, hogyha nagyobb csoportokat kell behoznunk, mert szépen át tudjuk beszélni a csoportot. A színházteremben talán annyi, ami nagyon jellemző és nagyon szép, hogy itt több szinten is lehet látni, hogy a barlangban, hogy csökkent a vízmagasság, úgynevezett színlőket látunk. Mindig, amikor a víz egy-egy ponton hosszabb ideig elér egy vízzáró réteget, vagy egy vízrekesztő réteget teszem, azt is amíg azon átjut, ugye, addig a víz az mindig egy színben áll, és ott picit hullámzik a becsöpögő víz miatt, és az szépen beleválja magát a mészkőbe. Ezeket a vonalakat, amiket általában ugye a falakon látunk, nevezzük oldási színlőnek. Most ilyeneket látunk velünk szemben, de szépen lehet látni, hogy csökkent a víz, és természetesen amikor a barlangnak egy-egy részéről, egy-egy terméből eltűnik a víz, utána tud megindulni benne a cseppkőképződés.
Itt a vállalkozókedvű látogatókat meg is szoktátok énekeltetni.
Igen, szeretik általában ugye jó emlék, hogyha mikor kimennek a barlangból, hogyha énekelnek egyet, tehát általában inkább a csoportok szokták revelalkozni, tehát nagyon ritka, amikor egy-egy vendég, vagy egy-egy család mondjuk elkezd énekelni, de a csoportok rendszeresen, vagy a diákok, vagy a nyugdíjas csoportok, és minden korosztálynak megvan a maga kedvence, amit énekel nekünk.
Itt két irányba megy az út, a felfelé vezető lépcső is vezet valahová?
A felfelé vezető lépcső a színpad, oda szoktak fölmenni a vendégeink, és igazából itt már vége a barlangtúrának, a rendszeresen induló barlangtúráknak, hogyha tovább mennénk, még csúszómászós, négykézlábas járat, illetve vizeságunk van, oda természetesen már nem tudunk bemenni, a másik ág, az pedig a fekete terembe vezet, amit emlegettünk, hogy mennyire jó a barlang levegője, mennyire jó a fekete teremnek a levegője. Tehát ez az a rész, ahova most át fogunk menni, ahol a barlangterápiák folytak annak idején.
Menjünk akkor tovább. Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést a Lilafüredi Szent István barlangban. Polgár Anasztázia barlangvezetővel beszélgetünk a Lilafüredi Szent István barlangban. Napozó ágyakat is kitettetek ide.
Igen, napozó ágyak igazából, amiket használunk erre a célra. Amikor jártak a betegek, ugye a lényege az volt a terápiának, hogy ők mikor bejöttek, volt nekik egy kis torna, légzőgyakorlatokat végeztek, utána hálózsákokba bújtak, és alvás-pihenés volt egy órán keresztül körülbelül. Tehát az összeidőtartam az naponta olyan másfél óra volt, amit bent töltöttek. És ezek a napágyak azok, amik leginkább tisztán tarthatóak, leginkább lehet őket úgy fertőtleníteni, hogy nem sérüljenek. Ugye a szerves anyagok ide bent a barlangban a nagy páratartalom miatt nem annyira célra vezetőek, úgyhogy ezeket tudjuk így kezelni, hogy
miket szoktatok tanácsolni a turistáknak, vagy mik azok a szabályok, írott vagy íratlan szabályok, amik nagyon fontos, hogy tudják, mielőtt belépnek egy barlangba?
Hát mielőtt elindul a csapat, mindig meg szoktuk kérni a túrán résztvevőket, hogy egyrészt ne fogják meg a barlangban lévő képződményeket. Nem csak a cseppköves képződményeket, hanem a mészkő felületeket sem, mert ahol megérintjük, ott már biztosan nem fog egy darabig cseppkő nőni. Ennek az az oka, hogy a bőrünk zsíros, van egy vékony zsírréteg a bőrünkön, és hogyha megérintjük a képződményeket, ezekről a zsíros felületekről a hideg víz, ez egyszerűen legurul le, folyik, és nem tud a vízben lévő mész megtapadni, tehát lényegében akár több száz évre megállíthatjuk így a cseppköveket a fejlődésben. Ezen felül nem szoktuk, meg szoktuk kérni őket, tehát nem engedjük bent, hogy étkezzenek, hogyha elpergetünk bármiféle szerves anyagot, akkor ez penészhet bent, és akkor már nem olyan steril a levegő. Mi az még, amit szoktunk? Világítás. Tehát külön meg szoktuk kérni a vendégeket, hogy ne használjanak bent a készülékeken, legyen az fényképezőgép vagy telefon, ne használjanak plusz fényeket, meg semmilyen plusz lámpát, mert hogy a fények károsak a barlangokban. A fények hatására megjelenik a kőzeten az úgynevezett lámpaflóra, itt ott lehet is látni ilyen zöldes elszíneződéseket. Természetesen ez az általunk a túrák során használt fényekre is reagál, tehát már arra is megjelenik, de mivel itt elég nagy, ugye az első teremben említettük, hogy elég nagy a látogatottság a lilafüredi barlangoknak, itt tömegekben kell gondolkodnunk, és olyan nincs, hogy egy-két fotót lehet vakúval, de ha lehet, akkor nem. Tehát most vagy engedjük, vagy nem engedjük. Meg szoktuk kérni, hogy vakút plusz lámpát ne használjanak, mert a flóra, az a zöld lámpaflóra, ami megjelenik a képződményeken, ez olyan szempontból nagyon káros. Egyrészt nem szép, barlangban ne legyen zöld felület, másrészt pedig ezeknek a apró növényeknek a gyökere tejsavat termel, és ez roncsolja a mészköves felületeket, a mészkő felületeket is, illetve a cseppköves felületeket is. Időnként szoktuk ezt, mert hogy, ahogy említettem, ugye az általunk használt lámpákra is ők már reagálnak, nagyon gyorsan észreveszik, ha valahol fény van, és az élethez, mint minden más élőlény, ők is ragaszkodnak, és így minden olyan fényre, ugye, amit mi behozunk a barlangba, erre ők megjelennek.
Állatok nem jöhetnek be a barlangba, ugye?
Igen. Igen, most nem olyan régen volt egy ilyen, ugye a kísérőkutyáknál, a letessérülteknél, a kísérőkutyák, segítőkutyákról volt szó, sajnos nem jöhetnek be a barlangba, tehát ezt továbbra is így határozták meg, bár utána mentünk és próbáltunk ez ügyben lépéseket tenni. A kutyák számára, meg minden más olyan élőlény számára, ami a felszínen él, ez egy teljesen idegen környezet. Tehát teljesen kiszámíthatatlan az idebent ti reakciójuk bármire is, és emiatt őket nem engedhetjük be. Azért nem olyan, mint ugye egy ember, aki tudatosan tudja a dolgait, vagy ha valami gondja van idebent, akkor tudja jelezni, és tudunk neki segíteni. Az állatkák, ők sajnos ezt így nem feltétlenül fogják számunkra jelezni.
Menjünk tovább itt a lépcsősoron. Hány lépcsőt teszünk meg így most?
Összességében több mint 130 lépcsőfok, amin végigjövünk, úgyhogy ezt is szoktuk egyébként ide látogatókkal közölni, főleg, hogyha látjuk, hogy valaki nehezebben közlekedik, idősebbek, nehezebb már a mozgás, hogy erre kell bent számítani. Abban segítünk, hogy a tempót azt mi úgy irányítjuk, hogy ez nekik mondjuk kényelmesen végigjárható legyen, de ha valakinek olyan mozgásszervi problémája van, akkor sajnos nem tud részt venni a túrán, mert ugye akkor ezt barlangokat elég nehéz akadálymentesíteni, úgymond, és akkor sajnos ebben mi nem tudunk, még per pillanat nem olyan a barlang, nem olyan a kiépítése.
Itt van egy 4 teraszos kiépített terem, akkor itt zajlanak a kezelések.
Így van, most érkeztünk meg a fekete terembe, abban a részben, ahol ezek a barlangterápiák folytak, illetve a mentor doktor alapítvány, ugye a mai nap is nem a mai nap, hanem jelenleg is csinál olyan programokat, ami ebben a teremben van megrendezve, különböző rekreációs programok vannak, hangtál, hangfürdős terápiák, meseprogramjuk volt, tehát most is van rá lehetőség, hogy itt hosszabb időt töltsenek el az emberek. A Bükki Nemzeti Park honlapján, vagy a Facebook oldalainkon érdemes, ha valakit érdekel, akkor érdemes ezekre ránézni, mert elég változatos programok vannak. 25 férőhelyünk van a betegek számára, de hát itt szokott lenni ugye a maximális létszám, amit tudunk fogadni egy-egy programra, illetve a személyzet, akik felügyelik ezeket, vagy akik megrendezik ezeket a programokat, ők szoktak bent lenni és vigyázni a betegekre, meg hogyha bármi probléma van, vagy bármi olyan igény van, akkor ugye ők is itt vannak bent, és akkor nekik lehet jelezni.
Ez itt számunkra a vége lesz a sétának, ugye ez az utolsó terem, viszont van ott még egy rácsos kapu, egy ajtó. Folytatódik a barlang?
Igen, kint a barlang térképen, hogyha megnézzük, az a rész pokolként van feltüntetve. Ez egy körülbelül 40 méteres, majdnem függőleges akna. Ez a rész az összeköttetésben van a bükkfenséki barlangokkal, víznyerő barlangokkal, tehát maga a Szent István barlang nem egy elszaparált egy kis barlang, hanem ugye a fölülről, a bükkfensíkról a vizet levezető víznyelő barlangokkal van összeköttetésben, ilyen a Szepesi Láner barlangrendszer, az István-Lápai barlangrendszer, tehát ezek valamikor egy hatalmas nagy barlangrendszert alkottak, kisebb részei most már el vannak tömődve hordalékanyaggal, nem átjárhatóak. Hát itt a két barlang végpont között egyébként körülbelül 200 méter van, amit annak idején próbáltak is átbontani, de mivel folyamatosan jön fölülről a víz, ugye ez mindig visszatömődik, tehát ma már nem foglalkozunk ezzel, hogy azt ott nyitottá tegyük.
Lélegzetelállító felnézni ebben a teremben. Itt nevük van a cseppköveknek? Egyszerűen hihetetlen szép.
Hát itt igazából fantázia nevek, hogyha erre gondolsz, itt nem tudunk olyan fantázia nevekről, amiket adtak volna. Annyival egészíteném ki, hogy ez is hihetetlen szép, mint a barlang többi része, a többi terme, itt is elég cseppkődós a mennyezeti rész, így van.
Fekete teremnek hívják, és sötét is maga a kőzet. Mitől ilyen sötét?
Maga a kőzet a szürke mészkő, amiben vagyunk, tehát ez az alapszín egyszerűen a kőzetnek.
Mennyi ideig tart egy túra?
Körülbelül fél óra az, ami ki is van érve, ugye így is vannak hirdetve a túráink, de természetesen nagyon függ attól, hogy milyen a hallgatóság. Tehát, hogyha nagyon érdeklődő csapat van, akkor van, mikor egy órát is bent vagyunk. Nagyjából a fél órára azért készülni kell. Nyári időszakban beszéltünk itt a hőmérsékletről. Nyáron mikorként 35-40 fokok vannak, ami mostanában nem ritka, azért én azt javaslom, hogy egy pulóvert érdemes hozni, mert még ha csak a fél óráról beszélünk, akkor is ugye a kinti hőmérséklet és a benti hőmérséklet közötti különbség, ez egy fél órán keresztül ide bent azért megterhelheti úgy a szervezetet, hogy megfázható. Bár van, aki kimondottan ebben a klímában érzi jól magát nyáron is.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában a Lilafüredi Szent István barlangba hívtunk meg titeket, ahol Polgár Anasztázia barlangvezető volt az idegenvezetőnk. Én búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Csak egy újabb magányos este. Mindenről te jutsz eszembe. Érzem, hogy lehetett volna valami, de helyettem már más valaki. is egyáltalán, hogy szerethetlek ezután. Hát szóljon ez a szerenád neked, aki szerettél volna egy másik életben, és keringő szednél, oh, a gellért helyen. Szóljon ez a szerenád neked, aki szerettél volna egy másik életben, és keringő szednél, oh,
esti mese.
A szegény ember 9 tyúkja és kakasa.
Annyi gyermekük volt, mint a rostalika, még egyel több. A szegény embernek volt 2 ökröcskéje, és minden nap elment az erdőbe szántogatni. Egyszer, ahogy szántogat, hall valami sírást. Egy akkora nagy medve verekedett egy ekkora kis nyúlra. Nagyot kacagott a szegény ember, mikor ezt meglátta. De erre megharagudott a medve. Na megállj, te szegény ember, most megeszlek téged, es, az ökreidet, es. Megijedett a szegény ember. Jaj, medve, ne egyél meg. Nekem otthon sok-sok gyermekem van, s ha én nem szántom fel a földet, nem lesz búza akkor, s mit esznek a kis gyermekek? Várjál estig. Estig szántogatok, s este gyere ide, s akkor megehetsz engemetes, az ökröketes. Ó, mondja a medve, s elment béjé az erdőbe. A szegény ember szántogatott tovább, de olyan bánatos volt, hogy nem est tudta, mit csináljon bánatában. Ahogy ott búsul, arra jön egy róka.
Hallod, te szegény ember, miért búsulsz olyan erőst?
Hogy ne búsulnék, elmondta, hogy hogy járt.
Hát te azért egyet se búsulj.
Mit adsz nekem, ha én neked adok egy jó tanácsot? Van-e valami baromfi a házatoknál?
Van, éppen van. A feleségemnek van 9 tyúkja és egy kakasa.
Hát hogyha te azt mind nekem adod, akkor én segítek rajtad.
Neked adom, este jöhetsz utána.
Tudod, szegény ember, én este felé egy kicsit hamarabb bacska idejövök, s bébújok egy bokorba. Mikor a medve idejő, hogy tégedet megegyen, s az ökrököt, akkor én adom, hogy adom, jó lesz így.
Jó. Brum, brum, na szegény ember, megjöttem. Megeszlek téged s az ökreidet.
Jól van, egyél meg.
Mit teszen úgy, szegény ember? Én nem tudom, biztosan jönnek a vadászok, meg akarnak téged lőni. Ajjajjajjajj, bújtass el valahová, én úgy félek. Itt van egy zsák, bújjál belé.
Hamar belebújt a medve, az egény ember jól bekötötte. És akkor kibújt a bokorból a róka, oda ment, megtapogatta a zsákot. Mi van ebben a zsákban, te szegény ember? Hát egy szenes tuskó. Nem hiszem én azt el, de az van benne. Hát a szenes tuskó, vágd bele a fejszédet. A szegény ember zsupsz, a fejszakokkal fejbe verte a medvét. Megdöglött azon nyomban. Na te szegény ember, megígérted, hogy adsz nekem 9 tyúkat, egy kakacst. Én este elmegyek utána. Hazament a szegény ember, kifogta az ökröket, bément, megvacsorált, lefeküdtek. Egyszer csak kopogtat valaki. Tessék, ki az?
Én vagyok a róka. Eljöttem a 9 tyúkért, csak kakasért.
Jól van, várjál. Felkelek, felöltözök, pedig esze ágába se volt, hogy felöltözzön. Azt mondja a gyermekeinek, ugassatok, ugassatok.
Hát ez mi?
Hát lefekvés előtt véletlenül nyitva felejtettük az ajtót, és bejött egy csomó kutya az ágy alá. Most megérezték a szagodat, és ki akarnak rontani.
Ajajajajaj, fog meg őköd, szegény ember, hogy tudjak elfutni. Hangosabban ugassatok.
Én is tanultam tőled valamit, mondta a szegény ember. Avval a falnak fordult, úgy elhaludt, mint a bunda. Még ma is boldogan él a feleségével,
ha azóta meg nem halt.
Kedves gyerekek, ma este a Szegény ember 9 tyúkja és kakasa című magyar népmesét hallottátok, melyet Szabó Gyula mondott el nektek. Jó éjszakát kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Minden szentek ünnepéről és halottak napjáról Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Sokan úgy vélik, hogy minden szentek ünnepe és halottak napja ugyanazt jelenti. Ezt a gondolatot különösen azt táplálhatja az emberekben, hogy a két jeles nap egymást követi. Minden szenteket november 1-én ünnepeljük, halottak napja pedig november 2-án van. A köztudatban temetők jelennek meg, amelyek ilyenkor csodálatos ragyogásban pompáznak. Az élők virágokat, koszorúkat visznek elhunyt szeretteik sírjára, gyertyákat, mécseseket gyújtanak. A temető sajátos csendje alkalmat nyújt arra, hogy emlékezzenek, kicsit elgondolkodjanak, imádkozzanak. Sokszor éppen november 1-én délelőtt, tehát minden szentek ünnepén keresik föl a sírokat, pedig éppen ezt kellene elkerülni, különösen nekünk, katolikus keresztényeknek. Miért? Kérdezhetik most többen is értetlenkedve. Azért, mert minden szentek ünnepének üzenete és halottak napja megtartása között hatalmas különbség van. Hatalmas különbség. Ezt véssük szívünkbe és elménkbe. Minden szentekkor a már mennybe jutottakra, az üdvözültekre, célba érkezettekre tekintünk föl örömmel és reménykedve. Ünneplésünk színhelye pedig nem a temető, hanem a templom, a Szent Egyház. Itt veszünk részt a legszentebb áldozat bemutatásában, a szentmisén. Minden szentek szentmiséjének egyik részében, a prefációban, a következőket hallhatjuk a pap ajkáról. Mert a te jóságodból ünnepeljük a mai napon a dicsőség városát, a mennyei Jeruzsálemet, mely anyánk és végső célunk, hol megdicsült testvéreink kórusa, mindörökké magasztal téged. Mi valamennyien, akik a hit fényében a föld élet zarándok útját járjuk, nagy buzgósággal törekszünk e szent városba, és örvendünk, hogy az egyház tagjait ilyen dicsőség várta, s hogy gyarló ember voltunknak, a szentekben adtál pártfogót és példaképet. Eddig az idézet. Minden szentekkor tehát a feltámadásba, az örök életbe vetett hitünk fejeződik ki sajátos módon, ahogyan hallhattuk is, törekszünk e szent városba. Katolikus keresztény magatartásunkat minden szentekkor az öröm, a remény ragyogása és a hit lendülete jellemzi, nem pedig valami, idézőjelbe téve, kötelező szomorúság, búsongás, az örök élet félreértelmezése. Az örök élet ugyanis nem valami dermesztő, temetői csend, hanem szüntelen Isten dicséret és újjongó együttlét a dicsőséges Szent Háromsággal, Szűz Máriával, Szent Józseffel, az angyalokkal, a szentekkel, és reménységünk szerint összes elhunyt szeretteinkkel. Testvéreim, egyáltalán nem mindegy tehát, hogyan tartjuk meg minden szentek ünnepét. Katolikus egyházunk éppen ezért úgy próbál segíteni, hogy azt mondja, november 1-e nem csak főünnep, de úgynevezett parancsolt, vagyis kötelező ünnep is. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha valaki szándékosan nem vesz részt e főünnep szentmiséjén, ugyanolyan halálos, nagy bűnt követ el, mintha a vasárnapi szentmisét hanyagolná el. Mindnyájunknak vannak elhunyt hozzátartozói. Valljuk be őszintén, valójában csak előrelátó, körültekintő szervezés és összehangolás kérdése, hogy minden szentek ünnepét a templomban, a Szentegyházban ünnepeljük meg. Halottainkat pedig ezt követően már november 1-e estéjén, vagy másodikán, vagy a következő napokban, illetve, ha gyakorlati szempontok, főként munkahelyi kötelezettségeink úgy engedik, október utolsó napjaiban keressük föl. Persze halottak napján, november 2-án, vagy annak előestén is keressünk módot arra, hogy szentmisén vegyünk részt, és felajánljuk azt elhunyt szeretteinkért, embertársainkért, különösen azokért, akikről külön már senki sem emlékezik meg.
Elhangzott a Lélek szava. Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek szava című műsorunkat hallották.